Na akkor folytatjuk az ezer arcot. Második vendégünk Albert Tibor barátom. Nyugodtan szólíthatom így, hiszen talán egy éve már volt vendége az ezer arcnak, és meg kell mondanom őszintén, hogy nagyon nagy sikert aratott, hiszen valami olyasmiről lesz szó, ami, hát úgy mondom, hogy szerencsére, hogy kevés embernek adatik meg. Magyarán egy autóbaleset során beállt nála a klinikai halál állapota, és ebben az állapotban halálközeli élményben volt része. Megtudjuk azt, hogy ki volt előtte, hogyan sodródhatott ide, és mi történt vele utána. Én azt javasolnám, hogy egy olyan fél órában ezt a folyamatot mondd el, nem szakítanálak meg, mert nem lenne értelme, és akkor majd utána kérdezünk, és akkor a szó a tiéd.
Szóval köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Azt mondták, hogy körülbelül fél órában beszélek erről, nem hiszem, hogy nekem annyit kellene erről beszélnem. Inkább a kérdésekre várnék, és megpróbálok azért nagyjából az elétől kezdve elmondani a történetet, és azt azért hozzátenném, hogy nagyon irigyeltem Lacit, ahogy beszélt. Mert nekem a baleset miatt volt nekem egy félbeli bénulásom, és súlyosan hát ez a beszédközpontot érintette minden. Megközelítőleg nem tudok úgy beszélni, és úgy olyan gyorsan gondolkodni, hát nem is azért gondolkodni, ezért egy butaság. Tehát le vagyok lassulva jócskán a régi énemhez képest. De nem baj, majd valamikor csak helyre jövök teljesen, és végül is így is lehet éltek. Ez nem volt egy probléma. Szóval, nekem 1999. 5. hó 1-én anyák napján egy csúnya autóbalesetem, hát csúnya, a csúnya az végzetes volt tulajdonképpen, mert részegen, hullarészegen próbáltam ki az új, hát nem új autó, hanem régi autó volt, de nekem úgy, mert akkor vettem. Marha jó hangja volt, nagyon gyors volt, jól ment, tetszett mindenkinek, gyerünk, nyomjuk neki. Szigetemiklóson elkezdtünk száguldozni, és akkor ennek a vége az lett, hogy egy téglakerítés kivittem 130-al fék nélkül, amin egy feliratált, hogy Jézus szeret téged. Én pont ezt vittem telibe. Ez azóta is szóbeszéd ott Szigetszen Miklóson. És hát elég nagy kalamajka volt ott, mert három tűzoltó volt kint, több mentő, rendőrség, meg hát ugyebár a tömeg. Engem ott el is temettek, azt mondták, hogy vége. Albert Tibor meghalt. Másnap erről beszélt mindenki, hogy a Tibi meghalt. Igen, a Tibi meghalt. Jó. Hát, mint kiderült, végül is nem haltam meg. Elég közel jártam hozzá, de nekem tetszett volna, ahol mentem, de a mamám, akivel találkoztam, az halál közeli élménye, hát nem szeretem ezt így hívni, mert én nem tudom, mi volt ez, csak láttam valamit. Mamám állt előttem, ahogy mentem a fény felé. Ez olyan általános, mert mindenki erről beszél, hogy a fény, meg fényt láttam. Tényleg én is azt láttam. Egy szobát, amiből fény jött, megfogalmazhatatlanul szép fény. És haladtam felé. Hogy lépkedtem el, vagy csak mentem, nem tudom. De a lényeg az, hogy mamám, aki meghalt 85-ben, én voltam a kedvenc unokája, ott állt köztem és a szoba között, hozzám képest keresztbe, tehát én oldalról láttam őt, és mutatott egy ajtóra. Ezen az ajtó lépcsők vezettek fölfelé, és sötét volt. Sötét volt ez a helység, de a mama az nevetett, huncutul nevetett, ezt soha nem felejtem el. És visszaküldött engem az életbe. Ezután nekem volt még egy olyan emlékem, amire a grafológus kutatás végzett ez ügyben, halálközi élménnyel kapcsolatban, hogy az újjáélesztésem során látom magam körül a mentősöket. De körülöttem nem láttam semmit, csak erdőt. És gyönyörű szép erdőt, nagyon szép zöld fák, zöld, hát a levelek, és a... De úgy körbevettek ezek a levelek, vagy ezek, egyrészt nem is tudom, hogy ezek fák voltak-e, csak azt, hogy körbevettek. És a levelek között, meg fölött nagyon szép fény csillogott át. Ennyi. És ezt sem tudom igazán pontosan, hogy mi volt, lehet, hogy ez is csak egy álom volt, nem tudom. Tehát nem lehet ezt egész pontosan mondani, és nem állt ott senki, aki azt mondta, hogy szia Tibor, neked halálközeli élményed volt, te odát voltál, mert ez nem így volt. Voltam valahol, láttam valamit, de nem lettek biztos benne, hogy mit. Egy a biztos, hogy rendkívüli módon megváltozhatott. Egyszerűen ez a 180 fokos fordulat, ez nem is megfelelő szó rá. Amikor én rájöttem, és kezdtem magamhoz térni a kórházban, és emlékeztem, hogy Albert Tibor vagyok, meg Magyarország, és itt lakom, meg itt. Úristen, milyen ember voltam én? Ki voltam? Ez döbbenet. Ez egy undorító ember. És onnan akkor kezdtem el dolgozni, hogy minél távolabb kerüljek attól az embertől, aki voltam. Most lehet egy kicsit csapogunk, de ez az én történetemnek a legfontosabb része. Hogy amikor látom, hogy nagyon undorító, kívülállóknak undorító, mert ő jól érzi magát, eszeveszett életet élnek emberek, akkor én mindig arra gondolok, hogy nem tudom őket felrázni, nem tudom rávilágítani, figyelj gyerek, hülye vagy, mert én ráfáztam. De nem kívánom senkinek azt az érzést, hogy egyszer csak kinyitja a szemét, és egy hatalmas időutazáson ment keresztül. És azt mondta, hogy hol vannak az éveim? Hova tűntek? Mert így volt. Mert amikor engem az orvos megkérdezett, hogy még a kórházi ágyban, a rehabilitáción fent, hol is volt ez? Fent Budakeszin, hogy akkor szerinte milyen évet írunk? Mondom, hát miért? 1987. Szerintem nem igazán. 1999. Szóval azt az érzést, amit akkor átértem, azt elmondani nem lehet. Az egy döbbenetes időutazás volt. Hová lett az életem? Hová? Úristen, mi volt itt? És tényleg, mint rájöttem, tulajdonképpen az az életem abszolút el is tűnt. Tényleg. Egy értelmetlen... Az, hogy kicsapongó, az kevés szóra. Undorító volt. Nem bánthatom magam ennyire, mert bár kit szerethetnék a legjobban, ha nem önmagamat, de az egy szemét élet volt, amit akkor én csináltam. Az ivás, verekedés, rongálás, lopás, betörés, a minden volt. Egyedül a drog. A drog az, hogy kimaradt az életemből. Szerencsére. Nem tudom, biztos. De minden másban részem volt, és ennek egyenes következménye lett ez a baleset. És ha valaki azt mondja, hogy Tibor, ez meg volt írva, neked így kellett, hogy járj, neked ezt meg kellett élned ahhoz, hogy most leess. Azt mondom, nem. Butaság. Nem volt megírva, a lehetősége meg volt írva. Az útunk meg van határozva, bizonyos kereteken belül. Én letértem erről az útról. És nem tértem volna le, hogy nekem ez lenne az utam, hogy én megyek a baleset felé, akkor arra az a bizonyíték, amely akkor mire volt, mire föl voltak az én figyelmeztető jeleim. Volt kettő kisebb balesetem. Nekimentem egy fának Dunai városba, előttem egy biciklis, tüdőszanatóriumba kerültem tüdőbetegséggel, iszonyú szenvedés volt, a tüdőtükrözés, meghalt mellettem a Szabó bácsi éjszaka az ágyon, kedetlen leckéim voltak, de nem tanultam belőle, egyikből sem. Erre jött a nagy csattanás. Eltöm majd tanulsz. Hát meg is kaptam rendesen. Tehát nincs minden megírva előre, a lehetőségeink vannak meg. Határ bizonyos úton, szakaszon belül, amit be kell járnunk, én erről letértem, így jártam. Nekicsattantam ennek a falnak, és körülbelül egy 2 hónappal a kórházba kerülés után kezdtem rájönni, hogy ki vagyok. Hogy nekem mindenki kell kerülnöm. Rossz helyen vagyok. Nekem dolgoznom kell, és ki kell innen kerülnöm, mert nem igaz, hogy ők egy tolószékben, mellettem épp tisztába teszik az embereket. Nekem volt egy életem. És elkezdtem ezért dolgozni újra, visszakerüljük a régi életembe. De szerencsére nem a régi életembe kerültem bele, hanem egy sokkal tudatosabb, egy sokkal magabiztosabb és felvilágosultabb világba, nem tudom. Valamit megéreztem odát. És igen, megéreztem az élet értelmét, de nem tudom elmondani. Mert sokan kérdezik, nem tudom elmondani. Tudok róla beszélni esetleg, tudok tanácsot adni esetleg, de nem tudom elmondani, de érzem az élet értelmét. És van értelme, és dolgozni kell, és azt annak meg lesz a gyümölcse, meghozza az eredményét. És egy nagy tanulság az, hogy ahonnan jöttem, tolókocsiból, 9 helyen tört csontom. Ebben benne van a koponyatörés, ami bázistörés, koponyalapi törés, fültől fülig átol. Erre a doktorok azt mondták, hogy nulla, nincs esélye, tehát 1%-ot adtak a családnak. Tehát azt mondták a családnak, hogy 1%. 1% mindenkinek jár. És kirögtem őket. Az 1% bőven elég volt, hogy felépüljek. De nem kellett volna ezt az utat bejárni ahhoz, hogy rájöjjek. Rájöjjek arra, hogy nem az az élet, amit én csináltam, nem az az élet, hogy iszok, verekszem, balhézok, és ott hagytam az iskolát, és minden, és sokkal fontosabb dolog is van a világon. És nem is ehhez kellett ez. Igazából nem tudom én mit mondjak erről, mit lehet, ki mit érdekel. Inkább kérdezem valaki, hogyha valakit esetleg érdekel valami, de én nem nagyon szeretek erről beszélni, engem meghívott a Laci oda, és szívesen elmentem a Bartósági miatt. De nem szeretem úgy beállítani magam, hogy valamivel több, valamivel nem. Egyszerűen nem több, hülyébb. Hülyébb volt. Ez az ember hülyébb volt. Mert én nem tanultam a problémákból, nem mentem a helyes úton, kész. Hülye ember saját kárán tanul, és én meg is tanultam. És senkinek sem kívánom azt a szenvedést, amit át kellett élnem, mert kegyetlenül megszenvedtem, kegyetlenül. Most csodálatos a világom, amit felépítettem utána. 8 általánossal csattantam, elvégeztem egy 4 éves gimnáziumot, most 3. éves vagyok, egy gyógypedagógus leszek egy főiskolán, a Apáczi Cseri János iskolában, mert most már a hasznomra akarom fordítani azt, amit átéltem. Ezáltal tudok segíteni a sérült embereknek, mert én is ott voltam. Tehát annak a kisgyereknek, akivel dolgozni fogok, nem szabad mondani, hogy jaj, pici, kezdj el járni, vagy csinálj valamit. Tényleg tudom, nehéz, de van. Állj föl! Én is felálltam fel a kurva székből. Megcsináltam, te is képes vagy rá. És nem azt mondom, hogy tanultam, nem megcsináltam. Tehát tudok nekik adni egy valamilyen példát, hogy mindenhonnan van kiút. Az 1%-os esélyből is van. Az ember akar és cselekszik. És szerintem ez a lényeg ennek az egésznek, az egész balesetemnek. Aztán utána mit történtek velem, mit bekezdtem bele? 3 évig beszélhetnék, soha nem jutok a végére. Ez egész biztos.
Jó, akkor Tibi megadta a kérdezés lehetőségét. Rengeteg minden rejlik még benne, tehát én ezt nagyon jól tudom. Úgyhogy igazából rajtatok múlik, hogy mi mindent szedtek ki belőle, annyival leszünk mindannyian gazdagabbak.
Nekem lenne is rögtön több kérdésem. Először is az, hogy ugye a új életedben, az új lehetőségben, amit kaptál, hogy rögtön meghatározódott az a cél, ami életben neked el kell menni. Vagy most meg tudod fogalmazni, hogy mi az a...
Egyszer csak egy kérdés.
Befejezem, hogy most meg tudod találni, hogy mi az, ami hajt, vagy amit úgy érzel, hogy egy irányba kell menned, hogy küzdeni, vagy szeretni, vagy egy pár szóban, ez leírhatatlan. Folytatom a kérdéseket, ezeket a célokat, amiket te megtapasztaltál, ezt úgy érzed, hogy bármikor is ki tudod nyilatkoztatni más számára, hogy mik azok az eszközök, ami a te alkotásod, a munkád, amin keresztül ki tudod nyilatkoztatni, vagy úgy, hogy elbeszélgetted egy emberrel, és akkor te hadsz rá, vagy milyen módon tudod ezt a iránycélt, ezt a tapasztalatot kinyilatkoztatni más számára. És egy kicsit eltérő, hogy a baleset a trauma után, vagyis az új életed, vagy a félelem, ahogy állsz, hogy félsz még bármitől?
Nem, de azt is tudom, hogy most ezzel, hogy velem ez a baleset történt, nem lettem olyan szinten kiválasztott, hogy nekem most már mindent szabad. Tehát én leugrok a tizedikről, akkor is túlélem, hát nekem én már kiválasztott. Nem. Ugyanúgy megvannak a lehetőségek arra, hogy bármi történjen velem, de a félelem az eltűnt, és ez hihetetlen jó. Tehát, hogy az odától való félelem, ez teljesen megszűnt, és nem egy emberrel, és most nem túlzás, tehát nem túlzok, haldokló emberrel beszéltem a baleset óta. Valamiért úgy keveredtünk, hogy ilyen emberre kerültek. Meg hát mondjuk természetes dolog is, hogy előbb-utóbb az ember mellől meghalnak emberek. De ezeknek az embereknek sikerült adnom valamit egytől egyig mindnek, mégpedig a nyugalmat. Semmi többet, nem bizonyosságot, nem, csak a nyugalmat. És ez a legnagyobb kincs, mert mi az, amit átvihet? Vagy mi az, ami az utolsó pár órájában? Hát mondjuk Jóskánál pont egy 3 nappal előtte beszélgettem vele, és kérdezte, hogy öcsike, mi vár rám odát? Mondtam, nyugodj meg, semmi. Odát ugyanúgy várnak téged, mint hogy megszületésedkor vártak, amikor idejöttél. Nyugodj meg, semmi. Nagyon jó. Nagyon jó érzéseket hoztam odátról. De még nem mehettem át. Én, mert nem végeztem el a feladatomat, még sajnos maradnom kell. Mi volt pontosan a másik
kérdés? Igazából ehhez kapcsolódóan, amit említettél, hogy mit tekintesz a feladatodnak? Hogy mi az, ami hajt? Mi az, ami az élet cél?
Nem tudom,
és hogyan tudod átadni azt, igen, a hitet, ami benned van?
Hogy milyen eszközök?
Nem tudom, és nem is biztos, hogy akarom. Ha kérnek, akkor igen, de nem vagyok messiás, és nem állok ki az utcára mindenkinek. Segítsek, hogy te figyelj, én ezt láttam, te is gyere velem. Nem. Ha akarsz, jössz. Ha akarsz, kérdezzel, válaszolok, és akkor elmondom neked, ezeknek a beteg gyerekeknek tudok segíteni ezáltal. Ezzel, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen az, most durván mondom, de milyen az, amikor tisztába kell tenni az ágyban, felnőtt fejjel. És mi az, amikor a kerekesszéken nem tudsz rendesen közlekedni, mert abba is ültem. Tehát tudom, hogy hogy kell, hogy milyen érzés ott nekik, és azt, hogy ezeket az érzéseket, hát írni kezdtem. Éppen Lacak, majd mondom is, nekem is kiadták egy könyvben, pont belekerültem egy ilyen kiadó karmé közé, akik átvágtak, teljesen mindegy. Én általában eszéket szeretek írni, de az írok több fajta gondolatot, és ebben próbálok rávilágítani. Bizonyos érzésekre, bizonyos dolgokra, amiket érzek. és tudom, de konkrét bizonyítékot soha senkinek nem fogok adni, és nem is tudok adni. Tudok adni segítséget, tudok adni tanácsot a tapasztalataim által, és az írásaim révén, de nem hiszem, hogy nekem bármiféle messiás szerepét kéne játszanom, és nem is akarom. Sőt, sokszor már nagyon bántó, amikor az osztálytársak is, mert hát persze már harmadikos vagyok, most már tudja mindenki, ide után kiderül, tehát az, hogy is van, hogy sokszor csodabogárként tekintenek rám. De nem, hagyjatok engem békén, ugyanolyan vagyok, mint én. Semmivel. Sőt, hülyebb, rosszabb vagyok, mert hülye voltam, és nekem ezt meg kellett élnem. Ti ott vagytok, tiszta fejjel, ahol én veletek vagyok, azok után, hogy ekkora kitérőt tettem, és ennyit szenvedtem. Hát akkor kinek van több esze, nektek, vagy nekem? Egy helyen vagyunk, főiskolában az osztálytársaim, de elnézést, hogy csúnyán mondom, de csak ti nem szivattátok meg magatokat, én viszont igen, hát akkor ki az okosabb? Hát ti. Az megint egy plusz, hogy én ilyen tapasztalatot szereztem ezáltal, amit tudok majd használni a gyermekekkel szemben. Ez igaz, de nem volt ez megírva előre, hogy Alberti, tehát én tudom, nem volt az, tudom, ez is egy buta szó, érzem. Nem volt ez megérve a születésemkor, amikor felvállaltam a világom, hogy gyógypedagógus leszek, tanulásban akadályozott gyermekeken fogok segíteni. Nem. Az út volt a határ. Mondjuk, például az, hogy tanítanom kell valamilyen szinten, bármilyen formában. Én kiütöttem magam balesettel. Ezért kik kerültek hozzám közel? Ezek a gyerekek, akik valamilyen bármilyen sérüléssel élnek. Így most itt tudom maximálisan kihasználni ezt a velem történteket. Tehát ez egy nagyon nagy tévút volt. És azt, hogy most imádom a világot, és nagyon jó a világom, azért hiányzik a régi Tibor. Azért sokat veszítettem. És nem tudom, mennyire elkanyarodtam el a kérdéstől.
Igazából választ kaptam mindenre. Ehhez kapcsolódóan lehetne ugye ezer kérdést föltenni, főleg... Neked ez mennyire hoz megnyugvást, hogy ezeket a gyereket oktatod? Nincs benned egy állandó olyan vágy, hogy te ezt az élményt akárkinek továbbad, vagy...
Elég
megnyugvás az neked, hogy magadban te ezzel tisztában vagy. Ez mennyire rekesz ki a társadalomtól? Ha te látsz egy rossz példát, látsz egy ember, hogy nincs benned olyan vágy, hogy te megmutasd neki az utat, vagy neked tökéletes az a megnyugvás, hogy te tisztában vagy az úttal, és nem szükséges, hogy őt.
Nem. Szeretnék segíteni nekik, de van egy mondás, amit már én is megfordulok, ajándékot csak nyitott tenyérbe tehetsz. És én próbáltam elinte mindenkinek mondani. A családban, az ismerettségben mindenkinek segíteni. Szinte még emlékszem, horgászat közben is éjjel elmentünk horgászni, erre beszéltünk. Nem a halakról, meg nem azt, hogy cigizünk és akkor vagyunk is horgászunk, ez már baleset után volt, hanem ezt próbáltam átadni neki. És olyan bután néztek rám, és rosszul éreztem magam, és rájöttem, hogy nem kell nekem minden áron átadni neki. Ha kérdeznek, akkor segítek, és megpróbálok esetleg utat mutatni. De az sem direktbe, az sem túl konkrétan, mert nem veszik jól néven, mert nagyon sok erőt kapom vissza, hogy öcsinek szólít a család. Jaj, öcsi, te mindig csak okoskodsz. Jaj, öcsi, te megint okosabb vagy ebben. Jó, anyu, akkor majd a kérdeztek, akkor mondom. A gyógypedagógiával kapcsolatban is két kisgyermek született most a családban. És bizony az egyiknél vannak jelek, amiket látok rajta, és tudom, de nem szólhatok bele, mert megint csak az okoskodás. Na most egy pár nappal ezzel ez végül szóba került ez a kislány, hogy hát azért vannak itt elmaradások. Mondom, igen, jól látjátok, tényleg vannak, vigyétek szakemberhez. De öcsit erről tanulsz, öcsinek szóltam. Mondom, jól mondta, tanulok róla. Vannak bizonyos dolgok, amiket már harmadikosként tudok, de vigyétek szakemberhez. Tehát itt is azt próbálom, hogy nem segíthetek túlzottan direktbe, és nem lehet ez a halálküli közeli élményről is egy-egybe beszélni, hanem ha kérdeznek róla, és segítséget kérnek. Nem szabad ezt hirdetni, mert kirekesztődöm. Érdekes, hogy nagyon sok téren egyedül maradtam, bizony. Emlékszem, amikor kontrollra jártam, én ezt már tudtam, használtam előtte is, csak nem tudtam, hogy ezt agykontrollnak hívják. És ott a Lacitól, a Domján Lacitól megkaptam a pontos használati utasítást. Igen, ez agykontroll. Hát mondom, ezt használtam eddig is, és érdekes tapasztalat volt ott, hogy minden nap legalább egy-két emberrel próbáltam beszélgetni. Egy pár percig ment is a beszélgetés, mert utána eltávolodtak. És egyedül maradtam mindig. Az egyikre konkrétan emlékszem, amikor cigarettáztam ott, és két hölgy, és akkor hát beszélgettek, hogy mi lehet ebben az agykontrollban, és elkezdtem nekik mondani, figyeljetek már, ez tud így van. Most nem tudom pontosan idézni, de belementem a dumába, és egyszer csak azt látom, hogy így szépen hátrálnak tőlem, és akkor egy pár perc múlva csak egyedül álltam ott a tér közepén, és olyan hülyén éreztem magam. Szóval vigyázni kell ezzel, nem veszik jó néven. Vigyázni kell, eltávolítja magától az ember.
Tehát erre lehet mondani, hogy egy nem felszántott földre magot elszórni botorság.
Igen, igen, jó. Ezt még nem is hallottam egyébként.
Jó, te akartál kérdezni valamit? Nem akarom lelőni a további kérdéseidet.
Még egy utolsó, hogy lehetne.
Akkor mondjad, és akkor van időből.
Igen, az úgy hozzákapcsolódik.
Igen, egy utolsó kérdést tegyek már, hogy szerinted, meglátásod szerint, tapasztalatod szerint, létezik-e olyan módszer, út, hogy trauma nélkül, amit te átéltél, elérni azt a tapasztalatot és tisztaságot, amit te átéltél? Felismerhetik-e bármi, létezik-e olyan módszer, ami egy út, ami által meg lehet ezt tapasztalni, anélkül, hogy úgymond megszivatnál magad a saját számítás. Egy úgymond normális hétköznapi embernek tudsz egy olyan utat mondani, hogyha minden nap leáll a fal elé és imádkozik 5 percet, akkor elérje azt a...
Jóga. Jógával meg lehet tapasztalni, és most ez lehet, hogy most csak ez csak egy dolog, de sokkal több van bennem, mint testmozgás, mint szellemi fejlődés, sokkal többen a jogában. Érezhető tudatszint emelkedés. Én jogáztam, és benne van. De nem tudom ezen kívül, hogy mit mondanék neki, vagy hogy mutatnék neki utat, vagy hogy lehet erre rájönni.
Szivatás nélkül, úgymond.
Szivatás nélkül.
Lehetséges-e?
Hát egy kellő fokú önismeret biztos mindenféleképpen kell, talán meg annak is, aki jógázik, nem? Mert ha nincs egy kellő önismerete, akkor...
Jógával viszont az önismerete is kell, fejlődik.
Tehát akkor hihetetlen. Szükséges hozzá, egy önismeret mindenféleképpen.
És nem tudok erről állszolni, tényleg nem tudom.
Pozitív gondolkodás kell-e hozzá szerinted?
Kell. Pozitív gondolatainkat teremtünk, de ez megint más dolog, de...
De kell hozzá.
Abszolút kell. Kell.
A segítőkészség.
És hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy itt vagyok én, hülye ökör, meg kell ezt tapasztalni. De mondjuk most például a Domján Laci kiugrott a neve, az agykontrollban. Ő átért valamilyen traumát? Én úgy tudom, hogy nem. És mégis ott van a szinten, Tehát mégis ő olyan életet él és tanítja az embereket. Tehát nem biztos, hogy kell ez. És mondjuk... Mindig azt mondtam, hogy hülye ember saját kárán tanul. Egy József Attila, egy Petőfi Sándor, vagy bárki. De ilyenkor mindig azt mondják, hogy hát ők is megszenvedték a világban. És akkor erre nem tudok mit mondani. Tehát a kérdésedre nem tudok válaszolni. Hogy enélkül is meg lehet-e? Szerintem meg lehet. Nézd meg, nagyon sok embert, boldogok, teljesek, tudnak, és nem kellett ezt átélni.
De mondjuk ebben benne van, hogy ők azért valószínűleg sosem éltek mondjuk olyan életet, mint amilyet te a
balesetet. Tehát ők talán mentek az zenei középúton. Én viszont lementem, én nagyon a fekete része mentem, tehát ott eszméletlen dolgokat csináltunk, de tényleg, és onnan már csak ezt tudok visszaütni. Lehet.
És hadd kérdezzem,
hogy... Én vagyok hibás.
A baráti kör, az ismerősök, a családok így a baleset után hogy viszonyultak hozzá?
Ezt akartam kérdezni.
Érdekes. Ez is egy nagyon durva. Hát először is a nagy depes módos haverok, a nagy hévet rongálunk, kemények vagyunk haverok, ott sírtak a baleset helyszínén. Az Erki Attila zokogott a kórházban, mint ahogy mondták anyék. Rendkívül megtörte őket ez az egész, és változtak. Nagy részt változtak, bizony változtak. Sok mindenki, ez a viesz, hogy jó út tér, de tényleg mindenki elindult valamerre, és már haladnak. De egy ember, mondom a nevét, mert úgyse tudja senki, hogy ki az, de itt tudok róla beszélni, Varga Robi. Ugyanúgy ivott, ugyanúgy ment a játék, ő dolga igazából semmit akar. De ugyanúgy részegen vezetett. Amiről az összes többi haverom után leállt. Látták, hogy velmi történt, és leálltak vele. Varga Robi ugyanúgy ivott tovább, csinálta a hülyeségét, és egy 3 hónap az én balesetem után ő is balesetet. De mellette, aki ült, gyerek, az meghalt. És ő is felébredt. De már így. Hogy neki ezt meg kell tapasztalnia. És a haveri kör, mondom, nagy része pozitív irányba fejlődött ezáltal. És megmaradtak. A régi haverok mind megvannak, de egy bizonyos távolságban. Tehát a megyünk, én ma is szevasz Laci, szevasz Szeni, minden nagyon jó, de egy bizonyos távolságban vannak. Akik közel vannak, azok az új ismerőseim, egy teljesen új világba vittek ők be. Érdekes, hogy pszichológustól kezdve gyógypedagógus, hát jó mondjuk a esetem miatt belül kerültem kapcsolatba, de mind ilyenek. Logopédus, gyógytornász, ilyen körből vannak az új barátaim, és hihetetlen csodákban van együtt részünk az újakkal. És mondom a régiek, tehát az volt a konkrét kérdés, a régiek megmaradtak egy bizonyos távolságra. És változtak, bizony javultak, ez se túl jó kifejezés, de mondjuk, hogy javultak. Aki viszont nem tanult, az esetemből folytatta, ma már ő is megkapta.
A családdal kapcsolatban?
A családomban?
Ez is kérdés volt, igen.
Hát a családra elég érdekes kapcsolatom volt régen, a baleset előtt, mert én anyának a karikagyűrűjét is eladtam, de tényleg, és elpókereztem. És kiloptam a kasszából a pénzt, rafkós voltam, mert rájöttem, hogy egy tűt meghajlítok, és ki tudtam az 5000-eseket húzni a kasszából. Szegény anyu megkintott, és csak állt és sírt, hogy úristen, már hülye, már elfelejtőd, nem rakod be pénzt, vagy rakod be pénzt. Mindegy. Tehát én ilyen voltam a családdal, eljátszottam ezeket, a... hát eljátszottam pénzt, meg sokszor a lépcsőházba aludtam, olyan részek volt, amikkel föl sem mentem, de amikor ment dolgozni, akkor látta, hogy ott vagyok, tehát ez volt. És akkor jött a baleset, és anyut felhívták, hogy Marika az Tibi baleset érte. És abban a pillanatban anyu eltűnt, és eltűnt minden. És azt anyu is mondja, hogy neki eszébe jutott attól a pillanatok kezdve, hogy én milyen voltam. Ő mint elvakul, teljesen elvakulva, ültek be az autóba, és csak kiabálta Jóskának, Jóska vezetett, hogy gyorsabban, gyorsabban, oda az öcsihez, és jöttek ki, akkor a, ott kint volt mentőtűzoltó minden, és anyu sírt a hordágy mellett. És fogta a kezem, és sírt, és mint kiderült, nem az én kezem volt, hanem a mellettem ülőjé. Oda jött a, az anyuka, egy Marika, ő nem a Tibi. És mondta, hogy akkor jött rá, hogy a Tibi a másik mentőben van, amiről beszéltek akkor a mentősök ott ebben a mentőben, hogy ő megúszta, de a másik az nagyon rosszul járt, az nem, nem éri meg a reggelt. És ezt végig hallotta, és kiderült, hogy ez az ő fia. És akkor hát átjött oda is. És rá kellett jönni, hogy bizony velem történt ez meg. És mondom, onnantól kezdve nem volt régi rossz öcsi, meg régi rossz dolog. Onnantól kezdve csak a fia voltam, akivel baj történt, és szüksége van rá. És maximálisan kiálltak mellettem az egész család. És a mostani világom, a családomhoz képest eszméletlen. Erre sem tudok más, mint ég és föld, mint a régi, a mostanival kapcsolatban. Ez nagyon jó, mert nagyon jó a viszony, otthon, szülőkkel, minden, mindenkivel tényleg. És nem azért, mert színészkedem, és most már megpróbálok ott úton lenni, hanem mert őszintén a jót adom nekik. Tehát az a kérdés az, hogy nagyon jó megváltozott a családi kapcsolat. Elég súlyos traumát okoztam nekik ezzel, hogy ezt át kellett élniük, de hát ezzel nem tudok mit tenni. Sajnos ez nekem egy örök lelkiismeret furdalás, és tulajdonképpen minden egyes megkezdve tanévvel neki bizonyítok, hogy látjátok, nem volt felesleges ez a szenvedés, amit ti kiáltatok. Mert a saját fiát, meg keresztfiát úgy látni az ágyon, hogy le voltam kötözve, mert nem tudtam magamról, és kitépkedtem az infúziót, az nem kívánja senki másiknak. Ezt megszenvedte az egész család, de mindegy, nem mindegy, most már ez van. Elfáradtam.
Jó, további kérdés.
Nekem összetett a kérdésem, de a lényeg az, hogy akkor én kérek tőled segítséget. Mégpedig miben abban, hogy rájöttem, hogy egyrészt ugye én is élet és halál között voltam nem egyszer, illetve ja, hangosabban, mert én a hangomat hangosnak hallom, akkor még egyszer. Tehát segítséget kérek tőled, mert rájöttem, hogy hogy is van az, hogy valaki élet és halál között van, tehát nincs olyan, hogy egyféle módon mindenki ugyanúgy volt a élet és halál között, illetve nem klinikai halál állapotnak mondanám ezeket a dolgokat, hanem valami miatt valaki az élet szokásos menet téből átkerül egy határmezsére, és élet és halál közé kerül. Ezt így talán pontosabban lehetne mondani, és akkor nagyon sok ember van ilyen helyzetben. És egy példa, mondjuk valaki, most hadd említsem a itt ülő Laci példáját, ott ül a kórházi ágyon, vagy fekszik, és megérti, hogy másodszor megvakult, és így marad. Akkor ez most a életszokásos menetéhez képest mondható úgy, hogy hát akkor ez egy kicsi halál, vagy a élet és halál közti helyzet, hiszen választhatja a halált, hogy na hát akkor majd mindig mások kell, hogy őt pátyolgassák, vagy választhatja az életet, akkor ő másokat fog bíztatni. És ilyen módon nagyon-nagyon sok esetben ez a kép meg tud jelenni én nekem, hogy valaki tulajdonképpen választhatja az életet, és választhatja a halált.
Igen.
Élet és halál között mások is vannak, nagyon sokan. Édesanyám is átesett egy betegségen, nem akarok példák sokaságát előhozni. Abba kérnék tőled segítséget, hogyha sikerülne egy ilyen emberek közösségét megtalálni, akkor ebben segíts, vagy megalkotni. Ugyanis, amit te mondtál, hogy gyógypedagógusok, logopédusok ott vannak körülötted, tehát a terapeutákkal együtt, tehát a különböző terapeuták és a különböző ilyen emberek, akik átélték ezt az élményt, azok számára most jön a kérdés, hogyan lehetne egy újfajta közösséget kialakítani, egy baráti találkozási lehetőséget, hogy megértsük.
Tehát, hogy az én ismerőseimmel beszélnék?
A te és a te ismerősödön kívül is nagyon sokan élet és halál közé kerültek, csak az életet választották.
Csak megtalálni őket?
Hát igen, hogy lehet egy ilyen közösséget kialakítani, ez volna a kérdésem, és ebbe kérek segítséget.
De most akkor ez konkrét, így mint hogy most itt vagyunk, egy összejövő...
Hát másképp nincs közösség, igen, hogy lehetne ezt elérni, ezt a célt? Ebbe kérek tőled segítséget.
Hogy? Hát... Tényleg nem tudom, abszolút nem tudom.
Szerintem konkrétabban fogalmaz meg, tehát kik lennének itt most alapvetően fontosak, akik ilyen élethelyzetbe kerültek, vagy akik az ilyen élethelyzetben bekerült embereken tudnak segíteni.
Mind a kettő.
Tehát akkor kerestük ilyen embereket?
Mert egyik sem megy a másik.
Tehát magyarán létrehozni egy olyan csapatot, ahol egyben jelen vannak azok, akik tudnak segíteni, és ott vannak azok, akiknek viszont szükségük van a segítségükre, mert ilyen vagy olyan ok folytán, mondjuk élő halottak, tehát egy bizonyos tragédiát, traumát nem képesek feldolgozni, és ez mondjuk ez egy tetsz halál, élnek, de hát igazából az élete nem tudnak mit kezdeni. Erre gondoltál?
Igen, és rájöttem. Jó.
Na, akkor...
Hogy a memóriában van a gond, mert ha valaki a élet és halál közé került, de már onnan úgymond visszajött, tehát mégiscsak fizikai mi voltába él, akkor ott csak a memóriájával van a gond, és így tovább, tehát ennyi.
Na jó, most jó, Tibi, akkor erre a kérdésre válaszolj, tehát akik tudnak segíteni, és akiknek el kell a segítség, ezeket az embereket össze lehetne hozni, mondjuk.
De kinek kell a segítség?
Tehát ebben van-e ötleted, hogy lehetne megtalálni azokat az embereket, akik ebben tudnak segíteni, és hogy lehetne megtalálni azokat az embereket, akiknek kell kérni a segítség? Ehhez lenne ötleted.
Én ebben tudnék akkor beszélni a logopédusommal, a gyógytornászommal, a pszichológusommal, akik abszolút ilyen közegben dolgoznak, de személy szerint én nem szeretnék
részt venni ilyenben. Tehát magyarán nem. A közvetítő segítségedet fel tudod ajánlani, szívesen? De részt nem szeretné venni. Tehát Attila...
Ez valahogy olyan egymás sebeit nyolgatjuk, és hú, én is sérült vagyok, és oda megy. Nem. Én ezt soha az életben fogom elfelejteni, de nem akarom túlzottan szinten tartani. Én már afelé megyek, hogy ezeknek a kis lurkoknak segítek majd. Tanítok. És ez. Nem akarok, és nem érezni, tehát úgy érezni magam már most fiatalon, mint ha már most fiatal nyugdíjas klubba járnék, és az... Nem akarok visszanyúlni, de nagyon szívesen.
Jó, tehát akkor egymás elérhetőségét kicserélitek, jó. És akkor onnantól kezdve...
Mert van ennek értelme, és biztos, hogy csak embernek kell.
Jó, további kérdés.
Hadd kérdezzem meg a vallással kapcsolatban. Volt-e változás, és milyen fajta változás volt a baleset után?
Ez egy érdekes kérdés, és nagyon lényeges dolog ebben az egészben, mert volt változás is, mert a körülmények is eszméletlenek voltak. Először is. Nekimentem egy falnak. Szigeten Miklóson még régen, amikor ott előtte mentünk, nézzük, hogy melyik volt az ugye, aki ecsettel jött, és ecsettel kifestett, hogy Jézus szeret téged. Ilyen 80 centis betűkkel a falra. Jézus szeret téged. Még régen jártunk, és nézzük, hogy mekkora hülye lehetett. Mindegy. Na én azt a falat vittem ki pont telibe. Van is róla egy nagyon jó kép, az összetör fal, és akkor Jézus szeret téged. Na mindegy. Tehát ez volt az első. Utána mamámmal találkoztam. Nagyon mélyen hívő református volt. Titokban vitt el például a testvéremet is megkeresztelni annak idején. Tehát ő tényleg így... És akkor vele találkoztam. Oké. Következő, elköltöztünk. Hova költöztünk? Dunavarsányban. Református templomnak közvetlen szomszédságába. Kinézzük az ablakon, a fürdőszoba a kis ablakon, tehát borotválkozás közben fókusás közben mit látok? Egy templom tornyot és benne a harangot. Mert ezeket hogy hívják? Tehát a torony, és akkor a harangot lehet látni kívülről is. Tehát én ezt nem tudom, van ennek biztos valami neve? Nem tudom. De ezt látom. Oké. Hát ez így sokasodnak a dolgok, ma akkor is gondolkoztam ezen. Következő dolog, ugyebár én szobafestő voltam. Most időnként festegetek, amikor úgy van munka és megyek, amikor tudok az iskola mellett. Zoltán hív, azt mondja, Tibi, a Szigeti Miklósi református templomot ki kéne festeni. Belevágunk? Nem vágjunk. És akkor kifestettük a Szigeti Miklósi református templomot. És én meg már azt mondtam, hogy ez már sok. Ez már sok, hogy ennyire jön felém a vall. Hát így mondtam, jön felém a vallás. Mondom, el kell mennem, meg kell keresztelkednem. Igen, bizony, ez egy fontos dolog. Jó. Hát akkor meg leszek keresztelve. Oké, beszéltünk a szomszéd, ugyebár szomszédunk. A papa, hogy nem fogok mondani most helyet semmit, mert itt nem akarok problémát ebből. Hogy akkor meg leszek keresztelve, átmegyek. Jó. Rendben, ez el volt intézve. Egyszer anya az virágos, és virágokkal foglalkozik, virágokat, jönnek hozzánk virágokért. És jött át a pap virágért. Anyu, de itthon van virág, minden csöngetett a kapunám, mondom, igen, én mentem ki a kapuhoz. És jött a kutyájuk, kiszökött a kapon. Erre mi szólt a pap? Ó, ez a rohadő, bárcsak elütném már egy autó. Én most csak néztem. Anyám, én megkeresztelkedni. A húznak soha az életben nem fog megkeresztelni. Ezeknél mehetnek haza, ha akarnak. És ez volt, itt megállt parancsolt nekem az élet. És nem mentem el megkeresztelkedni. Ettől függetlenül megkeresztelkedtem most, májusban, azért, hogy a keresztfiamnak hiteles keresztapja lehessek. De mint katolikus. És jártam hittan órákra, és nagyon jól éreztem magam, de a vallás nem került hozzám közelebb, csak ezért, mert keresztapa kell, hogy legyek, és Istent pedig megtaláltam önmagamban. És mindenki ott találja meg Istent. Akinek a vallás ehhez kell, azt én nagyon tisztelem, hogy ebben, hogy ezt így tudja csinálni. Én nem. Én megtaláltam Istent magamban, és ehhez nem kell vallás. Nekem. Viszont tisztelem azokat az embereket, akik tényleg... templomba járnak. És ezt komolyan veszik. Mert kell az életben valami.
Még lenne egy utolsó kérdésem, és utána lelövöm magam, ígérem. Nekem egy valami nem tiszta. Amikor történt ez a baleset, akkor hányan ültetek a kocsiba, vagy ki hogy sérült meg, vagy ez hogy történt?
Ez úgy kezdődött, azóta ez egy szállóigévé vált haverok között. Hogy szaunasütés, haverok, nem. Persze piac töltögetés, Tibi kocsi, hát itt hagyom. Ah, persze, már akkor is tudtam, hogy nem úgy lesz. Aztán, amikor elég jól álltunk úgy fejben, akkor egyszer csak felkiáltottam, hogy menjünk már egy full extrás kört a géppel. És akkor mondták, oké, menjünk. Hárman beültünk, és elkezdtünk kocsikázni. Amit csak tudtam, amit csak kifért rajta full a részeken. Szóval hárman ültünk benne, és akkor mondták a többiek, az Attila meg a Tiamér, hogy mint egy őrült. 120-130 szemben a forgalomnak, egyirányú utcában szembe, és kipördülve, forogva össze-vissza, mint egy félőrül. Azt így nyomtam, és elmentünk a szórakozójához, ahol én haverok ott voltak, és akkor ott benézünk, mindegy. Akkor azt mondták a Tiamérék, a Tiamér mondjuk azt mondta, hogy ő tutira úgy érezte, hogy ő most meg fog halni. Mert mentem neki az épületnek, és egy-két méterre álltam meg előtte. Tehát őrjöntem az autóban, nyomtam, fékeztem. Oké, visszafelé a Tiamér már nem jött, azt mondta, hogy álljon, inkább gyalog jön vissza Ászhoz, nem jön velünk. Akkor már csak az Attila jött. Az Attilával akkor után megint folytattam az őrjöngést, össze-vissza a városban. És egyszer csak megláttuk a Viktort, Pongrácz Viktort, egyik haverunkat. Oké. Lefékeztem, hogy felvesztük a Viktort. És az Attila, mert ez egy kupé volt, tehát ennek csak két ajtaja volt. Az Attila kiszállt az ülésről, hogy beszáll a Viktor. De a Viktor meg automatikusan hátra szállt, mert gondolta, hogy Attila össze fog ülni. Tehát az Attila akkor már nem mondta, hogy hülyék vagytok, ő nem ült vissza. Azt ránk vágta az ajtót. Hát erről azóta is mennek a dumák, hogy azért nem így kellett volna ott hagynia, tök mindegy. Szerintem így kellett ott hagynia, ennyi volt. És így ketten voltunk a kocsiban, de a másik gyerek tulajdonképpen, mintha lett volna védve, a hátsó ülésen ült. És neki csak a lába tört el két helyen, és kész. Ő már a mentőben magához szért, meg a foga tört ki, felrepett a szája, és semmi több. Tehát ennyi, ketten ültünk benne, az első ülésről kiszállt a srác, és így maradt életben. És akkor velünk történt ez. Rendőrségi ügyem is volt, két év felfüggesztett börtönbüntetést kaptam. Bírónőnek mondtam utolsó szójogán, hogy ennél sokkal többet érdemelnék. Sokkal többet. Az ilyen eseteket meg kell akadályozni, meg kell büntetni, igen. De kérlek egy lehetőséget, kérnem kell egy lehetőséget, mert újra kezdtem, de engem elvágnak, akkor nem tudom folytatni. És akkor bírónő kezében a döntés. És akkor felfüggesztett börtönt kaptam, mert az ügyész két év letöltendőt kért nekem. Én azt mondom, hogy meg is érdemeltem volna. De akkor onnan kijönni. Mert igenis, aki más ember életével játszik ilyen felelőtlenül, az megérdemli a büntetést. Szóval ennyien ültünk benne.
további kérdés. Aki ötöt kérdezett, az is kérdezhet újabbakat nyugodtan. A gátlásokat mindenki vigye haza. Jó, akkor inspirálólag letelt az egy óra, az utolsó kérdés lehetősége. Ki akar élni vele? Én úgy gondolom, hogy az igazi erő, ami Tibiből sugárzik, az a hatalmas lelki béke, és az a lelki nyugalom, ami benne van. Tehát, hogyha ugye azt nézzük, hogy mi az, ami igazán hat ránk, akkor ez. Tehát, hogy olyan dolgokról, amiket ő megélt, átélt, ahogy ő magát, tehát a múltbeli magát elítéli, nyugodtan, kiegyensúlyozva, az egy hatalmas lelki békével és nyugalommal teszi, tehát ebből úgy gondolom ki lehet érezni, hogy ő abszolút azonosulni tud önmagával, abszolút el tudja fogadni önmagát, és azt hiszem ezért volt képes megtalálni önmagában azt, amit ugye ő azzal jellemzett, hogy ő saját magában megtalálta az Isten, tehát ő megtalálta az ő legbelső önjét, és hogyha az ember azzal szinkronban tud élni, akkor igazából nincs lehetetlen előtte. Én így gondolom, te hasonlóképpen látod?
Igen, nincs lehetetlen.
Tibi, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és azt hiszem, hogy egy újabb tartalmas beszélgetésen vagyunk túl.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ennyi volt az ezer arc, remélem jól éreztétek magatokat.
Természetesen azt hozzá kell tennem, van lehetetlen, de azzal nem kell foglalkoznunk. Haladnunk kell a megvalósítás felé. És a lehetetlenre én most azt írtam, hogy nem fogok holnap fölkelni és fölrepülni a holdra. Ez egy lehetetlen. Ész ér lehetőségeinken belül, de mindent el lehet érni. Mert én most főiskolás vagyok, összetört testtel, és tényleg rossz lábakkal, nehéz beszéddel. Nekem most is már zsibbott a targom, és rosszul érzem magam, bizony rosszul. Tényleg össze van törve. Ha én ezzel ezt el tudom érni, akkor te, egészséges ember, vagy te, másik beteg, úgy ki tudsz kelni, te ugyanazt el tudod érni. Csak akarni kell. Egy picit, nem pedig jajgatni, hogy nem tudok. És ennyi.
Akkor a habatortán is megvan. És hát akik Pesten laknak, azoknak minden hónapban részese lehet egy ilyen vagy ilyen hasonló beszélgetésnek. Ha arra jártok, akkor sok szeretettel várunk benneteket is.